Ma egy olyan részletet választottam a Szentírásból, ahol szintén használ hasonlatokat, méghozzá nem is keveset. És én azt gondolom, hogy a hasonlatokra és jelképekre azért van szükség a Szentírásból, hogy azt mi valahogy kibontsuk. Hogy az még jobban belénk tudjon ivódni. Amit mi bontunk ki, amit mi fejtünk meg, amit mi fordítunk le, az jobban a miénk lesz. Most arra kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Szentírást a 63. Zsoltárnál, és a 63. Zsoltárnak az első 9 versét olvassuk el. Dávid Zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt. Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged. Téged szomjúhoz lelkem. Téged súvárok testen a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Az én ajkaim hagyd dicsérjenek téged. Áldanálak ezért életem fogytáig, a te nevedben emelném fel kezeimet. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam. Ha reád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem. Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbod megtámogat engem. Hát bőséges, azt hiszem, ebben a Zsoltárban a hasonlat, de a hasonlatoknak csak egy részére fog kiterjedni a figyelmünk. Miről is szól ez a Zsoltár tulajdonképpen? Ugye azzal kezdi, hogy Dávid Zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt. Hát emlékezünk rá talán a Bibliából, hogy mikor volt Dávid a pusztában. Amikor Saul, ugye a király halálra kereste. Ja, ott keresett menedéket, ott bolyongott ő és csapata, hogy megmeneküljön a gyilkos szándéktól. És milyen hely is ez a puszta? Hát már a nevébe is benne van, ugye, hogy egy sivár, egy életre nem igazán alkalmas hely. És azt mondja itt a Zsoltár elején, hogy téged csolvárok testem a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize. Gondoljátok meg, amikor valaki menekül, az életét menti, és még az se biztos, hogy jut elegendő víz ahhoz, hogy életbe maradjon, vagy hogy az állatokat itatni tudja. Nem volt egy akármilyen hely, és ezen a helyen vajon mi után vágyódik Dávid? Hogy bárcsak találhatnék egy jó hűs forrást, amiből ihatunk mi és a csapatunk? Bárcsak egy oázist találnék? Bárcsak valamilyen gyümölcsösbe botlanánk? Mi után vágyódik itt Dávid? Hát ne egyik után sem. Egyik után sem. Azt mondja a Szentírás, hogy téged szomjúhoz lelkem, téged súvárog a testem, a kiaszott elepett földön, amelynek nincs vize. És figyeljétek meg, hogy mit kér. Nem tudom, hogy ez így mennyire ugrott ki a Zsoltárból. Milyen kéréssel fordul az Istenhez? Három kérése van. Ezen túl, ugye, hogy az Isten után vágyódik, de három kérése van. A harmadik verset figyeljétek meg, és erre szeretném ma a figyelmet összpontosítani, ezekre a kérésekre. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Tehát ez a három kérése van, ezek tulajdonképpen egymásra épülők. Látni Istent a szent helyen, szemlélni az ő hatalmát, és szemlélni az ő dicsőségét. Hát testvérek, ezeket fordítsuk le most. Vajon mit akar ezzel üzenni? Biztos ti is voltatok már úgy, én igen, hogy amikor ilyen vagy hasonló Zsoltárt vagy igeszakaszt olvasunk, akkor azt mondjuk, hogy milyen szép, nem? Milyen felemelő. De hogy mit is jelent pontosan azt, hogy látni Istent a szent helyen? Ezt nem szoktuk általában végig gondolni. Vagy mit jelent szemlélni az ő hatalmát? Mit jelent szemlélni az ő dicsőségét? Ezt nem váltjuk apró pénzre, nem? Csak érezzük, hogy valami emelkedett dolog lehet ez, olyan szívet melengető, de mi? Mit akar ezzel üzenni számunkra? Hát próbáljuk meg ezt egy kicsit közelebb hozni magunkhoz. Talán az első kérdést, amit fel kell, hogy tegyünk, hogy mi a szent hely? Dávid, amikor ott bolyong a pusztában, menti az életét, és ugye még nincsen kőtemplom, akkor miután vágyódik? Hol? Mi az, hogy szent hely? Szóba jöhet esetleg a szent sátor, ugye, ami akkor létezett. Hogy esetleg arra vágyna, hogy bárcsak elmehetnék a szent sátorhoz, és ott valamiféle lelki élményben lenne részem? Elméleti lehetőség megvan erre, hogy valami ilyesmi lehetett, de a második vers másra enged következtetni. Mert ugye, hogy az előbb már egy kicsit említettük is, jó reggel kereslek téged, és téged szomjúhoz az én lelkem. Mi ez, hogy jó reggel kereslek téged? Hát ez az imádság. Minden olyan hely, szent hely, ahol az Istennel tudunk találkozni, nem? Ez nincs helyhez kötve, ez nincs feltétlen egy gyülekezethez, egy kőtemplomhoz, egy sátorhoz kötve. Nyugodtan találkozhatott Dávid Istennel a pusztában is. Ha lélekben tudott vele összekapcsolódni. Erre vágyott Dávid, a lelki összekapcsolódásra. Mert mit is jelent látni Istent a szent helyen? Mit is jelent Istent megtalálni imádságban? Mit jelent Istent megtalálni imádságban? Ugye nehéz ezeket lefordítani, ilyen kicsit kézzelfoghatóan, de körülbelül azt jelenti, hogy összekapcsolódni Istennel. Felemelkedni hozzá, az ő jelenlétébe kerülni. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert lehet olyan imádság, amikor én nem találkozom Istennel? Hogyne? Ugye? Hogyne lehetne? Emlékszem, itt a ülők többsége talán hallotta is Egerbári Oszkár testvérünktől azt a hasonlatot, hogy testvérek, nem úgy imádkozunk, hogy a plafonig megy az imádságunk. Biztos hallottátok ezt a hasonlatot. Úgyhogy elmondunk valamit formailag, kicsit eleget teszünk az imádság követelményeinek, mert tudjuk, hogy imádkozni kell, de nem megy túl az imádságunk a plafonon, azon a 2-3 méteren. Magyarul nem történik a lelkünkben semmi. Azt mondja, hogy szeretnélek látni téged a szent helyen, szeretnék olyan magasságba kerülni, annyira összefonulni veled, mintha látnálak. De semmiféle látomásról nincs itt szó, Dávid nem látni akar valamit, ez egy képletes kifejezés, ez egy hasonlat. De amikor valaki imádságban összhangba kerül az Istennel, akkor az olyan, mintha egy karnyújtásnyira volna tőlünk. Így van ez? Ez így van. Biztos átéltük mindannyian. A negatív oldalát is, amikor nem ment túl imádságunk a plafonon, és biztos átéltük azt is, amikor igen, most tudom, most itt van, most hallja az én imádságomat, és olyan, mintha beszélgetnénk vele. Összeforrunk, összekapcsolódunk, egy hullámhosszra kerülök az Istennel, szinte látom őt. Ez volt Dávidnak a...
A Zsoltáros 4-ben is elvégzi a figyelmet.
Mert ott mi van?
Jó,
így van. Ugye? Tehát az imádság hallatlan fontosságára emeli a hangsúlyt, és ettől válik templommá minden hely, ahol imádságban keresünk, és megtaláljuk az Urat. Megtalálni az Istent. Amikor ez létrejön, akkor helyes istenképünk is kezd kialakulni. A Szentírás megalapozza ezt, ugye? Tehát az igeolvasásban az Istenről helyes kép alakul ki az emberben, de az sokszor csak tudás szintjén marad. Hányszor óvott ettől az Isten, nem? Kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy ebben van a ti örök életetek, és igazatok van. De nem akartok hozzám jönni, nem akartok az én jelenlétembe kerülni. Nem akartok engedni az én késztetéseimnek. Amikor én Isten jelenlétébe kerülök, akkor ez a helyes istenkép bevésődik az ember szívébe, és mi történik? Az imádsághoz, mint egy plusz segítséget kapunk, hogy miért kell imádkozni. Mert mi azt hiszük, hogy tudjuk, hogy ezért meg egyzért szeretnék imádkozni, de amikor az Isten befolyása alá kerülök, akkor ő mondja, hogy ő tereli a mi imádságainkat. Nem tudom, hogy ilyet átéltetek-e. Az ember azt gondolja, hogy kerültem én ide? Hogy kerültem az imádságnak erre a területére, amikor meg se fordult a fejembe, de a Szentlélek tereli az embert. Az Isten jelenléte azt mondja, hogy ebbe az irányba menjen az imádságot. És figyeljétek meg, mi a másik dolog, amit kér az Istentől. Attól az Istentől, akit immár lát, immár kézzelfoghatóan a közelségébe került. Mi az, amire tereli a Szentlélek az ember figyelmét ilyenkor? Azt mondja itt, szemlélvén a te hatalmadat. Hát az ember ilyenkor egy picit talán meglepődik, hogy miért kell Isten hatalmát szemlélni? Miért kell Isten hatalmát szemlélni? Azt hiszem, hogy egyszerű erre a magyarázat, ugye ez a Zsoltár is egy kicsit ebbe az irányba mutat. Hát milyen szorongatott helyzetben van Dávid, ugye? Neki arra volt szüksége, hogy meg tudja ragadni az Isten ígéreteit, az Isten képességét arra, hogy ebből az élethelyzetből ki tudja őt menteni, szabadítani. Ugye? Milyen égetően szüksége volt erre? Érezte Dávid? Érezte Dávid, hogy erre van szükségem? Mutasd meg nekem a te hatalmadat. Mutasd meg azt az erőt, ami engem át tud segíteni a külső nehézségen, de ha fordítunk az érem másik oldalára, hiszen mi nem, mondjuk nem bolyongunk a sivatagban, a félsivatagban, akkor azt is mondhatjuk, hogy meg tud engem szabadítani a saját gyengeségeimtől, nem? Tehát amikor Istentől erőt, hatalmat várunk és kapunk, akkor nem csak a külső teher alól való szabadulásra vágyik az ember, hanem a saját belső gyengeségei és bűneitől való szabadulásra is. Csodálatosan vezeti az Isten imádságban az embert, hogy mi az, amire szükségünk van. Támasszuk ezt alá azért igével. Mert ez egy olyan szép eszmefuttatásnak tűnik, de ha fellapozzátok szintén a Zsoltárokban a 138. Zsoltárt, a 138. Zsoltár, és a 138. Zsoltárnak a harmadik versét elolvassátok, akkor tulajdonképpen ezt a lelki állapotot fogjuk viszont látni. Tehát 138 és a harmadik vers. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erőtámadt. Lelkemben erőtámadt. Ez az Isten hatalma. Nem az az Isten hatalma, amire Illés is vágyott, emlékeztek rá? Az Isten nem volt a tűzben. Az Isten nem volt a földrengésben. Sziklák hasadtak, gurultak, nem volt a hegyeket szaggató viharban. Az Isten hatalma nem külsőségeben mutatkozik meg elsősorban. Az Isten hatalma a belső sziklák elmozdításában nyilatkozik, meg a félelem elvevésében, a problémák legyőzésében, a problémák hitáltali legyőzésében. Szemlélnünk kell Isten hatalmát. Ha látom őt, ha összetudok vele kapcsolódni, akkor meg tudom ragadni az ő ígéreteit, és el tudom venni tőle az erőt. Hozzá tudok jutni az a mennyei erőhöz, ami nélkül nincsen élet. Nem tudok keresztény életet élni. Akkor fordítsuk le a harmadik kívánságát is. Mert úgy folytatódik ugye a 63. Zsoltárnak a harmadik verse, hogy szemlélni szeretné nem csak a hatalmát, hanem a dicsőségét is. Ez megint egy lefordítandó, gyönyörű szép fogalom. Mi az Isten dicsősége? Jelleme az Isten jósága, ugye? És én sokat gondolkoztam ezen, hogy miért nem fordítja meg ezt az egészet. Az lenne logikus, nem? Szeretnélek téged látni a szent helyen, szemlélvén a dicsőségedet, jóságodat, szeretetedet, és majd abból kapok erőt, nem? Hát ez lenne logikus. Minden erre alapszik az Isten szeretetére. Ugye a szeretet himnusz a lélek gyümölcseinél a szeretet a kihangsúlyozó. És én azt gondolom, hogy itt a 63. Zsoltárnál azért az a végén van a dicsőség, mert tulajdonképpen a hatalom fogalmát mint egy keretbe foglalja. Mert amikor azt mondja, hogy szeretnélek látni téged a szent helyen, akkor ez ugyanaz, mint az Isten dicsősége. Akkor ugyanaz, mint az Isten dicsősége, de miért van benne kétszer? Ez a gondolat, nem a kifejezés. Tehát szeretnélek látni téged a szent helyen, szeretném veled azonosulni, szeretnék felemelkedni hozzád, szeretnélek téged látni, kézzelfoghatóan szinte. Az is az Isten dicsősége, hát látom az ő jóságát, abból árad felém erő. De miért mondja azt, hogy miért foglalja a keretbe ezt a hatalmat? Én azt gondolom, nem teljesen ugyanarról van szó, mint az első kérésénél. Kérlek benneteket, hogy a korintusi második levelet keressétek meg, nem fogunk nagyon sokat lapozni a Bibliába, de a második korintusi levélnek a harmadik fejezetét keressétek meg, és ott is a 18. verset. Mire tanít bennünket a Szentírás? Tehát korintusi második levél, harmadik fejezet, utolsó verse. Figyeljétek meg, mennyire párhuzamban van a Zsoltár igéjével, verseivel. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Nem ugyanez a gondolat köszön vissza, mint az előző zsoltáros versben? Mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugye? Láthassalak téged a szent helyen. Ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát azért tér vissza erre a dicsőség fogalomra, mert Dávid fejlődni akar. Dávid egyre közelebb és egyre közelebb akar kerülni Istenhez, és egyre több erőt és egyre több világosságot akar. Tehát dicsőségről dicsőségre kell, hogy haladjon az ember. De úgy, hogy szemlélem az Istent. Az ő jelenlétébe vagyok, az ő közelségébe vagyok, mert ő a forrás. Ő belőle kell inni. És akkor változunk el az Úrnak hasonlatosságára. Milyen megelégíthetetlen volt Dávid, nem? Ez töltötte be az életét. Azt mondja, a te kegyelmed jobb az életnél. Az, hogy mi történik velem most egy óra múlva, egy nap múlva, ez teljesen lényegtelen. Utolérnek? Esetleg az életem kioltódik? Nem, ez nem foglalkoztatja, hanem azt mondja a negyedik versben, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Magyarul, ha megadod nekem a harmadik versben kérteket, én teljesen megelégszem. Akkor én célba érkeztem. Akkor én élek. Lelkileg. Hogy aztán a fizikai életemmel mi történik, ez teljesen másodlagos. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, jobb a fizikai életnél. Ha láthatlak a szent helyen, ha hatalmat adsz nekem a gonoszságaim, a rosszaság fölött, esetleg megvédsz a külső dolgokról, az külön jó. De ha nem tennéd is, a te kegyelmed jobb az életnél. Én tudok fejlődni dicsőségről dicsőségre, és elmélyedek a te megismerésedben, és a te általad mutatott úton tudok járni. Talán még egy igét szeretnék számotokra, ezt nem muszáj felkeresni, fellapozni. A Zsoltárok 84. fejezete, tehát a 84. Zsoltár megerősíti ezt, mint amiről eddig beszéltünk, tehát a 84. Zsoltárnak a 8. verse így hangzik, nem muszáj fellapoznotok, ezt valószínűleg ismeritek. Akik tehát így lelkileg kötődnek az Istenhez, a mindenhatóhoz, azt mondja a 8. vers, erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Ezt így is lehetne mondani, hogy dicsőségről dicsőségre. Ugye? Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Tehát alkalmassá lesznek az örök életre. Ez egy keresztény feladata, ez egy keresztény életcél. Semmi más nem keresztény életcél. Semmi más, csak a fejlődő keresztény élet a keresztény élet. És ezek után szeretném feltenni azt a kérdést, hogy ma mit jelent ez nekünk. Nyilván alapvetően ez mindenkor minden emberének szóló üzenet, amiről eddig beszéltünk, ugye? De van egy specialitás, ami a végső időkre vonatkozik. Nem tudom, hogy emlékeztek arra, hogy a Szentírásban hol van az, amikor egy látomás keretében valaki belát a templomba. Emlékeztek, hol van ez? Ezékiel is, nagyon jó, de van egy olyan igehely, ami kifejezetten a végső időkre szóló. Jelenések könyve, és ott, ugye nekem könnyűen kijegyzeteltem a 11. fejezet 19. verse. Még ezt lapozzuk föl utoljára, jó? Tehát, és mit találunk itt? Jelenések könyve 11. fejezete és 19. versénél mit találunk? És mindjárt akkor megértjük, hogy miért van ennek a Zsoltár igének, amiről gondolkoztunk közösen, speciális üzenete a mi korunkra. Hiszen ő is belátott, be akart nézni a templomba. Mit látunk ma, ha mi be akarunk látni a templomba? Mit jelent ez a mi számunkra? És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben. És megláthatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. És lettek villámlások és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Itt nyilván a versnek az elejére szeretném a hangsúlyt fektetni. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. Mit is jelent ez az igehely a mi számunkra, ez a jelenések könyvebeli ige? Ha emlékeztek rá, ugye a 19. században Isten egy mozgalmat indított el, akik felismerték a Szentírás üzenetében azt, hogy Jézus Krisztus a mennyei templomban közben jár az emberért, de papi szolgálat után elvégzi a főpapi szolgálatát is. Ugye? A bűnök megbocsájtása után mi következik? A bűnök eltörlése. Nagyon is van üzenete a mi korunknak, és mi számunkra, hogy belátni a templomba. Mert ma olyan tökélyre szeretné vinni az ő népét Krisztus, hogy igaz bizonyságai lehessünk a világnak arra nézve, hogy Krisztus az Isten fia volt, és megváltó és szabadító. Olyan jellem tisztaságot kell elérnünk az idők végén, annyira el kell nyerni Isten dicsőségét, dicsőségről dicsőségre, erőről erőre, erősödni, elváltozni, tisztulni, amilyen még nem volt a Föld történelmében, amihez csak a korai eső volt fogható. De azt is meghaladó lesz annak a népnek a tisztasága, aki szemléli Krisztust a mennyei szentek szentjében. És akkor megint ugye felvetődik a kérdés, hogy akkor hogy is van ez, hogy ez olyan furcsa, ugye most szemlélni Krisztust a mennyei templomban. Ugye megint ott vagyunk, ahol a Zsoltáros volt. Hát nyilván ezeket a lelki folyamatokat érti alatta a Szentírás. Nem azt, hogy mi most csukjuk be a szemünket, és akkor jelenjen meg előttünk valamilyen épület, ahol Krisztus esetleg imádkozik. Nem, mintha ez baj lenne, de nem ebben merül ki. Itt azt jelenti, ez a jelenések könyvei ige, és a Zsoltáros ige is ma, a mai kor hívő embere részére, hogy működjünk közre Krisztussal abban, hogy megtisztítson bennünket. Kapaszkodjunk bele az ígéreteibe, hogy minden olyan bűnünktől és gyengeségeinktől szabadítson meg, amitől eddig nem tudtunk. Mindig előbukkan, biztos tapasztaltátok már ezt. Azt hittem, hogy ezen túl vagyok, és erre azt hittem, hogy már nem vagyok ingerült. Azt hittem, hogy már nem vagyok ilyen vagy olyan, és erre megint ott van. Ő teljes győzelmet akar nekünk adni. Kövessük őt hitben, a szentéből, a szentek szentjébe, ahol el akarja venni ezeket az embertől. És azt mondja, hogy lesz ilyen nép. A mai korba ezt véghez fogja vinni. Egy egész nép körében. Még nem látjuk, de lesz ilyen. Kövessük Krisztust. Kövessük ott a mennyei templomban végzett munkájára, engedjük, hogy megtisztítson, és változzunk el mi is dicsőségről dicsőségre. És még egy utolsó gondolatot szeretnék felvetni ezzel kapcsolatban, hogy mi történik akkor, ha ezt nem tesszük. És hogy volt-e már ilyen szerintetek a tanítványok között? Volt-e olyan élethelyzet Krisztussal, amikor együtt jártak, amikor nem szemlélték Krisztust, pedig amikor azt mondta, hogy most szemléljetek. Nem tudom, mennyire emlékeztek erre, vagy hogy mire lehet egyáltalán gondolni. A megdicsőrés egye, így van, mert ott ugye az történt, hogy három tanítványát fölvitte magával, ugye? És meg akarta neki mutatni az ő dicsőségét, azt, hogy ki is ő valójában, hogy majd amikor keresztre feszítik, vagy amikor megalázzák, meggyalázzák, keresztre feszítik, akkor ne csüggedjenek el, akkor ne veszítsék el a hitüket, hanem tudják, hogy ki is ő. És mi történt, emlékeztek rá? Elaludtak. És szeretnék most felidézni a Jézus élete könyvből erre vonatkozó szakaszt. Nagyon rövid kis idézet lesz a 358. oldalról. Hogy mit vesztettek? Pillanat. Így olvasom tehát a Jézus élete könyvből a 358. oldalról. Mivel elnyomta őket az álom, a tanítványok keveset hallottak a Krisztus és a mennyei követek közötti beszélgetésből, mármint Illés és Mózes beszélgetéséből. Elmulasztottak vigyázni és imádkozni. Így nem részesülhettek abban, amit Isten adni kívánt nekik. Krisztus szenvedéseinek és az azt követő dicsőségnek a megismerésében. Elveszítették azt az áldást, amely az övék lehetett volna, ha ők is vállalják az önfeláldozást. A tanítványok késedelmesek voltak a hit dolgában, kevésre becsülték a kincset, melyel a menny gazdaggá akarta tenni őket. Milyen döbbenetes sorok, ugye? Elmulasztottak vigyázni és imádkozni, így nem részesülhettek abban, amit Isten adni kívánt nekik. Ez azért meglepő, mert ugye azért felébredtek. És ugye amikor látták Krisztust elváltozni, akkor mit mondott Péter? Jó nekünk itt lenni, építsünk három hajlékot, legyen itt Illés, Mózes, és mi is velük, és akkor milyen jó. Hát abból a kicsiből ilyen áldás származott részükre. Hát abból az egészből mennyi származott volna. Vajon akkor lehet, hogy Péter nem tagadta volna meg Krisztust? Lehetséges. Ki tudja, milyen beszélgetés zajlott ott Illés, Mózes és Krisztus között. Milyen kincsrejletben, nem részletezi ezt a Szentírás. De könnyen lehet, hogy akkor nem következett volna be az a drámai jelenet, ami aztán Pétert odasodorta, hogy elveszik. Egy hajszál választotta el Pétert attól, hogy örökre elveszem. Mert azt írja róla Jézus élete, csak már nem akarom mindezt részletezni, hogy olyan jellemtulajdonságai voltak Péternek, még ilyen háttéren is, hogy apostol volt, vagy tanítvány volt, ami őt kárhozatba vitte volna. Milyen drámai. Mi nem vagyunk ilyen Péterek? Mi nem vagyunk ilyen Péterek, hogy ha ebből abból nem tud minket kiszabadítani, akkor hiába vagyunk bizonyos dologban előre. Azt mondja, ezek viszont ott vannak az életedben, így nem tudlak az örök életbe juttatni. Ne aludjunk. Ugye ez arról szól, hanem kövessük Jézus Krisztust a mennyei szolgálatában. És még egy idézet a végére, ezt megerősítve. A megváltás története könyvből szeretnék szintén egy nagyon rövid idézetet olvasni, ott pedig a 237. oldalról. Tehát a megváltás története 237. oldalról szeretném olvasni. Ez a harmadik angyal üzenete című fejezet. Midőn Krisztus bement oda a szentek szentjébe, hogy szolgáljon a bűnösökért, a belső templom megnyílt, és Isten szövetségének ládája láthatóvá vált. Ugye ez a Jelenések könyve ige. Azok számára, most figyeljetek, azok számára, akik szemlélték a megváltót közbenjárói szolgálata alatt, megnyilatkozott Istennek fensége és hatalma. Amikor dicsőségének felhője betöltötte a templomot, a földön várakozó népére fény áradt a szentek szentjéből. Követték főpapukat a szent helyből a szentek szentjébe, és látták őt, amint vérére hivatkozott Istennek fridládája előtt. Azért meglepő ez az idézet, mert szinte ugyanazokat a szavakat és fogalmakat használja, mint amiről az ige szólt, nem? Tehát ilyeneket mond, hogy ugye Krisztus bement a Szentek Szentjébe, azok számára, akik szemlélték a megváltott közben járói szolgálat alatt, megnyilatkozott Istenek fensége, vagy dicsősége, és hatalma. Amikor dicsőségének felhője betöltötte a templomot, a földön várakozó népére fény áradt a Szentek Szentjéből. Követték főpapukat a szent helyből a Szentek Szentjébe, és látták őt, amint vérére hivatkozott Istennek frigyládája előtt. Testvérek, ennél aktuálisabb zsoltárige nincs. Ennél aktuálisabb zsoltárige szinte nincs. Hát több hasonló súlyú van, de szinte nincs. Ez is a legfelsőbb zsoltár igék közé tartozik, amelyek mondani valója a mai kor számára szól leginkább. Én kívánva kívánom, hogy fordítsuk le magunknak ezeket a sokszor átugrott fogalmakat. Haladjunk ebben tovább, hiszen lehet, hogy mindenkinek egy kicsit személyesen is szól. Most csak megpróbáltuk azt, hogy az ige merre mutat nekünk e tekintetben, hogy lehet ezeket a fogalmakat úgy betájolni. De fordítsuk le ezeket a gyönyörű szép kifejezéseket gyakorlativá. Legyen ez kézzelfogható, legyen ez értelmezhető a mi számunkra. És ne felejtsétek el ennek az üzenetét. Dávid három dolgot kért az Istentől. Mi azt a hármat, amire nekünk ma szükségünk van. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélve a te hatalmadat és dicsőségedet. Ami azt jelenti, hogy élő személyes közösségbe kerülni Istennel, elvenni azt a hatalmat, ami bennünket dicsőségről dicsőségre tud vezetni, a saját visszahúzó természetünk és minden külső nehézség dacára is. Adja meg ezt az Isten mindannyiunknak. Amen. Kegyelmes Istenünk, szerető Atyánk, Jézus nevében fordulunk hozzád, és szeretnénk neked hálát adni ezért a zsoltár igéért, amely úgy szíven érintett bennünket. Milyen csodálatos az, amikor valaki hitben fölé tud emelkedni az élet terhei és nehézségei fölé, amikor a te kegyelmed számára jobb és több az életnél. Urunk, erre vágyunk mi is. Az ellenség mindent megtesz, hogy elterelje a figyelmünket te rólad. Add, hogy leginkább arra vágyunk, hogy a te közeledbe kerüljünk, hogy élő kapcsolat lehessen te közötted és mi közöttünk. És ha ez megvalósul, tudjuk, hogy milyen lesz az a mennyei erő, amely fölé tud emelni minden nehézségnek, támadásnak, bajnak és bűnnek. Könyörögve kérünk téged, Istenünk, vidd ezt véghez a mi életünkben. Sőt, nem csak önmagunkért kiáltunk, Urunk, hanem minden gyermekedért a földön, hiszen arra tanítottál ma bennünket, hogy az idők végén egy egész nép lesz, akiken megmutathatod dicsőségedet, akiken látszani fog a te jellemed, a te tisztaságod, a te lényed. Élő Atyánk, könyörgünk, hozd el ezt az időt számunkra, és add, hogy ebben részünk legyen, és megszégyenüljön az ellenség, amely el akarja pusztítani a te nevedet ezen a földön, és el akarja pusztítani a tiédet. Könyörgünk, segíts, hogy betekintsünk a mennyei szentek szentjébe, kövessük ott Krisztus munkáját, és hagyjuk magunkat megtisztítani az ő vérében a teljes tökéletességig. Köszönjük, hogy meghallgattál. Jézus Krisztus nevében. Amen.